Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az a Szent Fiától, a mi Urunktól. Amen. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, ugye, mint hozzánk szól, Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből, a 13. rész 11-től 14-ig terjedő verseiből, és a 14. rész 7-től 9. verséig terjedő részéből eképpen. Ez pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvesség, mint mikor hívők élettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosságnak fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki nem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, azt énekeltük, hogy ébredjen fel a te néped, és valóban ez a kívánság van a szívünkben, hogy mi is, mint a mi, akik a te néped közé számítjuk magunkat, hadd ébredjünk fel, és hadd megyünk vinni a te üzenetedet, a te szeretetedről mindenhová, ahová csak el lehet juttatni, ahová csak elküldesz bennünket. Urunk, csak hogyha arra gondolunk, hogy alkalmasok vagyunk erre a nagy feladatra, erre a nagy küldetésre, akkor ha a tükörbe nézünk, akkor megriad az ember. Kérünk téged, hogy te beszélj arról, hogy hogyan válhatunk igazán alkalmassá arra, hogy a te üzenetet hírvívői lehessünk. Hogy mindenhova eljusson az evangélium fénye, mert olyan csodálatos, ahogyan te elgondoltad a missziót, hogy kiki lakik egész más környezetben, más emberek között, és te minden rétegébe és részébe az emberiségben el tudsz érni, el tudsz jutni, de pont mi vagyunk azok, akik által szeretnéd ezt megtenni. Ezért kérünk, hogy ébresz fel bennünket a te igéd által. Kérünk téged, hogy adj kulcsokat, hogy hogyan lehet a te igédet úgy meghirdetni, hogy annak valóban hatalma és ereje legyen. Szeretnénk ilyen szolgáid lenni. Szeretnénk, hogyha valóban betölthetnénk a küldetésünket, és bizonyságot tehetnénk rólad. Erővel és hatalommal. Így kérünk, hogy légy itt most közöttünk, és szólj a te igéden keresztül, és taníts minket, hogyan kell járjunk a te világosságodban. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részéből, a 24. versből, eképpen. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Szeretett testvéreim, amikor valaki keresztjénné lesz, akkor az élete gyökeresen megváltozik. Csodálatos módon fejezi ki ezt a változást egy rövid kis megállapítás, amelyet különös módon már az Ószövetségben meg lehet hallani, meg lehet figyelni, el lehet olvasni, amikor Isten lelke valakin munkálkodni kezd. Így mondja ezt egy helyen, hogy az az ember, akit Isten lelke uralma alá vesz, más emberré lesz. Más emberré lesz. Láthatjuk ezt Saulnak az életében is, és láthatjuk a következő, az áldott király Dávidnak az életében is, hogy egy egészen különös dolog történik velük. Ugyanolyan emberként, mint a többi, éli az életét ez a két ember, mégis Isten kiválasztja őket valamire. És amikor megtörténik az életükben ennek a kiválasztásnak a bejelentése, és akkori kor rituália szerint olajjal felkenik először Sault, aztán később, mikor Sault Isten leteszi, mint királyt, Dávidot, akkor az Isten lelke birtokba veszi ezt az két életet. Saul életében azt láthatjuk, hogy amint ez a birtokba vétel megtörténik, ennek az embernek az élete teljesen, gyökeresen megváltozik. Más emberré lesz. Másképp kezd gondolkodni, másképp kezd látni, más törekvései lesznek, más indulatai lesznek. Mégis pont Saulnak az életében azt láthatjuk, hogy ebben megmaradjon, hogy más emberré lett, ahol szükség van, az ő engedelmességére is. Azaz attól, hogy Isten uralmat vesz az élete felett, még nem automatikus dolog ott és akkor az, hogy megmaradjon abban a kegyelemben, abban a szeretetben, abban a látásmódban, abban a mássá lett életben, hanem szükség van az ő engedelmességére is. Mint ahogy Dávid életében pont azt láthatjuk, hogy ezért nem veszti el Dávid soha Istennek a jó tetszését, lelkének jelenlétét, mert mindvégig hűséges és engedelmes marad. Ugyan Dávid sem tökéletes. És annyira csodálatos dolog ám ez a Szentírásban, hogy ha megfigyeljük, akkor a Szentírás rendkívül őszinte könyv. Nem csinál idealizált hősöket a hitnek hőseiből. Elmondja bukásaikat is. Ott van Dávid, és elbukik Betsábével kapcsolatban. Egy gyilkosságot követel, parázasságot követel, és a Szentírás nem hallgatja el. De az Istenhez való hűsége nem változik, és van megtérése a bűneiből. Amikor valaki keresztjéné lesz, akkor ez a változás sokkal, de sokkal gyökeresebb. Mert még tudjuk, az Ószövetség idején a Szentlélek egy-egy személyre, akit Isten kiválaszt valamilyen célra, prófétájának, vagy éppen prófétai királyának, mint ahogy Dávid esetében láthattuk, tulajdonképpen ő rajta vesz lakozást, vagy úgy szokták mondani, hogy felölti magára a Szentlélek azt a személyt, akit Isten kiválaszt. Addig az Új Szövetségben egészen másképpen van. Így mondja az Új Szövetség, hogy a lakozást vesz annak az embernek a testében. Egy megváltozott világról van tehát szó, sokkal több az, ami az Új Szövetségben történik, sokkal több, ami veled történt, ha már megtörtént az életedben, és sokkal több, hogyha meg fog történni az életedben, mint ami az Ószövetségben volt. De egyben igaz, az ószövetségi megállapítás teljesen más emberé lesz, akit Isten birtokba vesz. Ezért mondja azt, és ennyivel is érzékelteti Jézus Krisztus, hogy mennyivel nagyobb dolog az, ami az Új Szövetség hívő emberével történik, mikor a Szentlélek lakozást vesz az ő testében, amikor azt mondja, hogy Keresztelő János a legnagyobb az Ószövetség hívő emberei közül. A legnagyobb. És mégis az Új Szövetség legkisebb hívője is sokkal nagyobb Jánosnál. El tudod ezt képzelni? Ha az ember őszintén odáll a tükör elé, és belenéz abba, hogy ja Istenem, hát milyen kis parány vagyok én itt a mindennapi, hétköznapi kis életemmel, azzal a szolgálattal, amit el tudok mondani. Micsoda óriás Keresztelő János, aki bejelentheti a Messiás érkezését, és Jézus azt mondja rólad, hogy te is nagyobb vagy, talán mint legkisebb, nagyobb vagy Jánosnál. Nem önmagadban, nem önmagadért, hanem mert a Szentlélek lakozást vett benned. Más ember élet. Belülről változik meg az ember, amikor keresztjéné lesz, mások lesznek az élete céljai, törekvései, indulatai, de mást is lát a történések mögött is, mint előtte. Mert amikor az ember szívében, lelkében, testében jelen van a Szentlélek, mint Isten harmadik személye, akkor elkezd az ember ő általa másképp látni, másképp értékelni. Mert vezeti az embernek a szemét és értékelését. Minden történés más értelmet nyer. Mert a lélek jelen van az embernek az életében. Amikor valaki újjászületik és megtér, akkor átéli azt, hogy annyi minden megváltozik. Annyi minden új csoda lép be az életembe. Átéli azt, hogy egyszer egy gyermek, és aztán később átéli azt, hogy egyszerre lett olyan ember, akit Isten felelős feladatokkal lát el, elküldető szolgálatába. Átéli azt is, hogy erre a küldetésre fel kell készülni, és az Isten az, aki felkészít. Átéli azt is, hogy embereket is használ ebben a felkészítésben. Testvéri közösséget kap. És mégis nagyon sokan meglepődéssel nézünk szerte szét, amikor azt is átéljük, hogy a rengeteg új csoda, amit átélhettünk, például, hogy isteni természet részeseivé lettetek, hogy amikor borzasztó események történnek az életemben, akkor is békességre tudok jutni Istenben, és ő olyan békességet ad, amelyet még talán az értelmem se ért. Szóval mindenek ellenére meglátja azt is az ember, hogy egy csomó minden nem változott meg. Mióta keresztjén vagyok, azóta is vannak szükségleteim. Amióta keresztjén vagyok, meglepődéssel tapasztalom, hogy Isten az idegrendszeremet nem cserélte le. Nem adott angyali idegrendszert. Elfáradok, ugyanúgy, mint azelőtt. Vannak képességeim, és ezeket a képességeket tudom használni az életnek az érdekében, ugyanúgy, mint azelőtt, de a képességeim határai nem tágultak ki különösképpen. Elfáradok, mint a többi ember. És ezt csak érzi, hogy nem vagyok én különb nagyon sok mindenben, mint a többi ember, csak egy kicsit azért mégiscsak külön vagyok, mert hiszen hiszek. Láthatjuk ezt a Szentírásban is, hogy milyen különös, Isten nem egy szellemi testben küldi el az ő fiát ide közénk, hanem az örökkévaló ige testet ölt, de olyan testet ölt Jézus Krisztusban, mint amilyen a te tested, meg az én testem. Ezért amikor látjuk Jézust, akkor látjuk őt elfáradni is. Milyen különös, az egyik prédikáció után hajóba szállnak, elindul a hajó át a Genezáretnek a taván, és hirtelen vihar csap le a tóra, olyannyira, hogy úgy mozog a hajó a víz felszínen, hogy majdnem felborul, a tanítványok rémüldözve kiáltoznak, próbálják kimerni a hajóba betolult vizet, és azt látjuk, hogy a hajó végében Jézus békésen alszik. Sok mindent szoktunk erről mondani, erről az igéről. Beszélünk arról, hogy tanítványok milyen rettenetesen hitetlenek, hogy ott vannak a hajóban, és azt gondolják, hogy ott van az Isten fia, és el fognak süllyedni, és meg fognak halni. Hogy ilyen egyáltalán eszükbe jut. Beszélhetünk arról, és sokszor elhangzik erről prédikáció, vagy egy prédikációnak a része, hogy nézzünk Jézusra, aki mint Isten fia és megváltó, van a halatlan, hogy békességben és nyugalomban, ott az atya tenyerén, a legnagyobb vihar közepette alszik. De most egy másik megvilágítást szeretnék mondani. Jézus Krisztus, Isten fia, aki előtte egy hosszú prédikáción, egy hosszú igehirdetésen van túl, nagyon-nagyon fáradt. És a fáradtságtól olyan mély álomban van, hogy nem hallja meg a viharnak a csatazaját. És ez is igazság. Jézusnak a teste elfáradt. Pihennie kell. Olyan sokszor az ember úgy gondol, legtöbbször a másik keresztjénre, hogy hát, ha te keresztjén vagy, ha te hívőtestvér vagy, ha te Istennek szolgája vagy, akkor neked ezt bírnod kell. Akkor neked ezt csinálnod kell. Akkor neked nem szabad idegesnek lenned, nem szabad elfáradnod, akkor neked az idegeidnek kötélből kell lennie. Van egy rossz hírem, nincs így. Nem változott meg az ember idegrendszere azzal, hogy keresztjénné lett. Van egy sereg dolog, ami mássá lett, de alapvetően ez nem adottság. Pál apostol, amikor arról beszél, hogy hűséggel szeretném megfutni a pályámat, akkor két dologról beszél abban az igében, amit az abcselből felolvastam. Az egyik dolog az az, hogy az életem se drága nekem, hogy megfussam az én pályámat örömmel, és betöltsem az én szolgálatomat. Itt két egymástól megkülönbözetett dologról beszél Pál apostol. Az egyik része, az első része az arról beszél, hogy van egy életpályája, maga az élet, van egy mindennapi élete, amit végig kell harcolnia, végig kell csinálnia egészen a végéig, mégpedig úgy, hogy az is Isten dicsőségét hirdesse. És beszél egy másik részről, a szolgálat kérdéséről, és azt mondja, hogy van szolgálat, amit Istentől nyertem, és abban is hűségesen meg kell állnom. E kettőben együtt. Az ember azt veszi észre, hogy amikor Istentől szolgálatot kap, akkor működni kezdenek a mennyei erők. Amikor Istentől szolgálatot kapok, nem is lehet mással szolgálni. Az egyházban gyakorta megtörténik, hogy az ember vállalhat esetleg szolgálatot, vagy kap szolgálatot úgy, hogy tulajdonképpen semmi köze se a megtérésre, sem az újjászületéshez. De amikor lelki dolgokról van szó, akkor ki is derül, hogy tulajdonképpen igazán használhatatlan az illető. Vagy nem hasznos azoknak, nem mondják ezt talán így ki, előfordulhat. Isten azonban az ő országában soha nem ad szolgálatot annak, aki nem lelki ember. Miért? Mert a lelkiekhez csak lelki ember ért. Csak a lelki ember lehet megajándékozott arra, hogy elvégezhesse ezt az egészen különleges munkát. Így még képességek születhetnek velünk, hogy valaki például úgy érzi, hogy tud, ért a zene nyelvén, vagy éppen tud rajzolni, vagy éppen ért bizonyos dolgokhoz, ez mindenkivel születhet, de kegyelmi ajándék az nem. Az csak Istentől adatik. Hogy valaki úgy tudja meghirdetni az evangéliumot, hogy emberek megtérjenek. Miért? Mert kegyelmi ajándékot kapott. Nem azért, mert ő olyan okos vagy ügyes, nem, mert kegyelmi ajándékot kapott. És míg a szolgálatban az derül ki, hogy csupa új dolog van, csupa mennyei dolog, Istentől való hatalommal és erővel tudja az ember végezni a szolgálatot, addig kiderül, hogy a mindennapi életben, hát bizony, megmaradtam az, aki voltam, nem lettem se kisebb, se magasabb, se másabb, maradtak az adottságaim. Pál arról beszél, hogy mind a kettőnek, Istennek a szolgálatába kell állítani, mind a két dolgot, a mindennapi életet is, és a szolgálatnak az új csodálatos dolgait is. Sokkal könnyebb az embernek a szolgálatban úgymond megállni a helyét, vagy a szolgálatban megmutatni, hogy ő már új ember, újjá lett ember, mert hiszen az látszik. Mert hiszen az egy olyan dolog, amely bizonyos időszakokban zajlik. De vajon az, amikor te bizonyságot teszel Jézusról, amikor te neki szolgálsz, ugyanolyan erővel, ugyanolyan szépséggel, ugyanolyan Istentől áthatott a te otthoni életed is, párhuzamosan. Úgy kelsz, úgy fekszel? Olyan vagy a családodban, hogy ugyanaz a csodálatos ragyogás süt át a te életeden keresztül, mint a szavaidon? Mert ez itt a nagy kérdés, hogy van ez? Van, ami nem változik meg a keresztényi létellel. Mégis épp ez a terület az, ahol a legtöbb mindent meg kell nekünk változtatni, hogy az életünk őróla beszéljen. Van tehát az életnek egy olyan része, ahol az, hogy más emberré lesz valaki, mert a Szentlélek uralma alá vonja, ott az Isten elvégzi a változásokat. De van az életnek egy másik területe, ahol Isten pedig azt várja el, hogy te változtasd meg a dolgokat, hogyha hiszel én bennem. Akkor neked kell megváltoztatni bizonyos dolgokat. És legtöbbször, tudjátok, olyanok vagyunk mi, hogy fordítva gondolkodunk. Nem tudom, hogy felismertétek-e. Az eredeti emberi gondolkodásunk, logikánk és érzéseink és indulataink pont fordított képet mutatnak, mint amit Isten jónak tart. Ez a legeklatánsabb példa erre az, hogy Isten azt mondja, illetve Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha valaki odaadja az ő életét én értem, és az evangéliumért, akkor visszakapja azt. Ha valaki megtartja az ő életét, elveszti az ő életét. És lehet, hogy sok mindent mond már a fejünk, és nagyon tanult, és nagyon ismerjük a bibliai dolgokat, és Jézusnak a gondolatait, Istennek a gondolatait. Ugyanakkor azok a dolgok, amelyek bennünk vannak, az eredeti emberi dolgoknak a mozgatórugói úgy beszélnek bennünk, hogy hát, hogy a dolgokat megszerzek, akkor lesznek az enyémek. Akkor tudom azt mondani, hogy van életem, akkor tudom életszerűnek érezni, hogyha én irányítom a dolgokat, hogy az életemet, önnön életemet én birtoklom. Aztán utána látja az ember azt, hogy igen ám, de Isten mégis pont a fordítottját várja el tőlem. És a lelkem, az érzelmeim, ami nem a fejemnek a dolga, az nem képes ezt igazándiból megérteni. Hanem úgy érzékelem, hogy amikor nekem oda kell adnom az életemet Jézusnak, valamiben, akkor olyan, mintha meg kéne halni. És olyan is. Mindig halálba adás ez. De kiderül mindig utána, hogy Isten valami csodálatos módon visszaadja az embernek az életét. És igazán akkor életszerű. Mindig fordítva gondolkodunk. Ezért egy sereg esetben úgy érzékeljük, hogy ott akarunk mi dolgozni, az Isten országában, a saját életünk területén, ahol Isten megváltoztat mindent, és ahol az ő hatalmát gyakorolja. És ahol meg nekünk kéne tenni dolgokért, ott várunk az Istenre. És azt mondjuk, hogy hát Uram, hát változtass meg a körülményeket. Uram, hát tedd valahogy mássá az én napirendemet, hogy beleférjél. Uram, add, hogy föl tudjak ébredni, hogy reggel el tudjam olvasni a te igédet. De nem arról van szó, hogy nekem kéne megváltoztatni? Nem arról van szó, hogy nekem kéne felkelni? De bizony, arról van szó. Test és vér nem örökelheti Istennek országát. Ugyanakkor egészen különös dolog, amikor Pál azt mondja, hogy értelmileg, nem szó szerint, kiöntött borrá és megtöretett kenyéré lesz az életem. Mikor tud azzá lenni? Akkor, hogyha mindazt, amit Istentől alkalomról alkalomra tanulok, amit Isten nekem mond, azt fogom magam és megtestesítem itt ezen a földön. Nem fogja helyetted senki megtenni. És ne várjam most senki tőlem azt, hogy én most egy pontos receptet tudok adni arra, hogy ez hogy történik. Tudnélik, ez teljesen speciális dolog. Nézzétek meg Pál apostolt. Pál apostolnak a világi szakmája sátorkészítő. Én nem tudom, hogy készítették akkor a sátort, de azt olvastam erről a kérdést, hogy a sátorkészítő, mint szakma, az egyik legnehezebb és leginkább igénybevevő fizikai munkát jelentette az ókorba. És tudjuk Pál apostolról azt, hogy nem úgy, mint a többi apostol, ő nem élt a gyülekezetek javaiból, illetve nem a gyülekezetek tartották el, hanem Pál apostol egy egész más dologról volt szó. Ő úgy látta helyesnek, hogy akkor erőteljes az ő bizonyságtétele, ha ő anyagilag, anyagi kérdésekben nem támaszkodik a gyülekezetre. És ezért ő eltartotta saját magát. Azt hiszem egy gyülekezettől fogadott el mindösszesen ajándékot. Mit láthatunk meg ebbe? Azt, hogy bizony Pál apostol megtalálta azt, hogy neki hogyan kell alkalmazni, kimunkálni, kiművelni a saját életében nézve az Istennek a kegyelmét. És azt mondja, futásomat örömmel. Csak hogy az én futásomat örömmel. És meg volt az életének a másik része, amikor a szolgálat, a szent szolgálat ott volt az életében, hogy este, délután, nem tudom, hogy osztotta be az idejét, ment, és elmondta az Istennek az igéjét, és gyülekezetek alakultak. És emberek szabadultak. És a pogányok megismerték Jézus Krisztust. És ez a kettő együtt volt jelen az életében. Ahol a mindennapi életének a dolgai voltak, ott nem várt Istenre. Nem is kell. Amit megértett, azt megvalósította. Úgy is lehet mondani, hogy testé és vérré tette azt, amit az Isten neki mondott. Megtestesítette a mindennapi életében. És valami különös dolog történt, hogy amikor Pál apostol megszólalt, meghirdette az Istennek az igéjét, akkor mindaz, ami a mindennapjaiban történt, az alátámasztotta az ő igehirdetését. Az igehirdetés hitele nem az embertől van, de az ember hitele viszont attól van, hogy jelen van-e Jézus Krisztus kegyelme a mindennapjaiban. Valóban megváltozott-e az élete? Mi által megy ez? Így olvastuk a római levélben. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett, vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és feslettségekben, nem versengésben és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Levetkőzni, felöltözni. Elvetni, felvenni, mint a világosság fegyverét. Erről beszél ez az ige, hogy hatalmas szükség van ám arra is, hogy a hátországba, otthon, amikor nem lát téged senki, csak az Isten, abban is megvalósítsd az ő kegyelmét, kimunkáljad, kiműveljed, megtaláljad azt a rendet, ahogyan te az életedet tudod szentül élni. Senki nem fogja, még a feleséged, még a társad sem, megtalálni azt, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, csak te tudod, Istennel együtt. Más volt Péter élete, más volt Pál élete, más volt Jakab élete, minden új szövetségi személynek más volt az élete. Másképp kellett megvalósítani, testé és vérré tenni az Istennek a kegyelmét az ő mindennapi életében. Mégis az, hogy megtette, az valami különös csodát jelent, mert átragyog az életén keresztül Jézus Krisztus. Igazán akkor lesz hitele mindannak, amit az ember mond, hogyha mindennapi életen keresztül ugyanez ragyog át. És van egy különös dolog, ami nem adható meg semmilyen ékes szólással, semmilyen, hogy úgy mondjam, kegyes beszéddel. Még akkor sem az ember jól tud beszélni. Egy dolgot nem adhat, hogyha az nincs, örömöt. Pál apostol azt mondja, hogy az én pályámat megfussam örömmel. Milyen különös ez a kifejezés. Tehát hogy lehet evangéliumot hirdetni szívbéli, valóságos öröm nélkül? Hát ki hiszi el, hogy ez örömhír tényleg? Hogyha az, aki hirdeti, az nem tud örülni. És milyen csodálatos, amikor Pál azt mondja, hogy ezt a pici jelzőt oda tette a végére, hogy megfussam az én életem pályáját örömmel. Akkor, hogyha így nézem, akkor meg lehet kérdezni azt, hogy hát a mi szomorúságunk, keserűségünk és egyéb dolgaink miatt, vagy mögött nem az áll, hogy tulajdonképpen alkalomról alkalomra, időről időre, mikor az Isten mindig szól, nem teszem testé és vérré az én életem mindennapjaiba azt, amit ő akar. Nem ez az a pont, ahol éppenséggel rosszul csinálom, mert várok az Istenre. Nem ez az a pont, ami miatt örömtelen az életem. Ami miatt az egész beszédem Jézus Krisztusról hitelét veszti. De bizony ez a pont. Miért örömtelen az életed? Mert nem valósítod meg a mindennapok világában, a rejtett világban, a csendes, a semmi különös, a hétköznapi világában mindazt, amit az Isten akar. Úgy nem megy, hogy csak abba a világba valósítom meg, ahol szolgálok, ahol látható, ahol teljesítmény van, és az egész többi maradt a régi. Nem változnak meg a képességek, a jellegzetességek, az adottságok, mégis Isten azt akarja, hogy mindaz, amit Jézus Krisztusban neked kijelent, inkarnálódjon, testé legyen a te életed mindennapjaiban. Testé és vérré tenni mindazt, amit az Isten kijelent. Egyedül te teheted meg azt, hogy fölméred, mit kell megváltoztatni az életembe. Egyedül te teheted meg, hogy meglátod, hogy a mindennapjaidban hogyan munkálhatod ki az Istennek tetsző életet, mert egyik másik emberé se lesz olyan, mint a tied. Csodálatos, hogy Isten egy sereg dolgot a személyéhez köt. Nem ad kaptafát benne. Elmondja azt például itt, hogy nem kell dobzódásokba járni, elmondja azt, hogy nem kell irigykedni, nem kell versengeni, mond egy sereg dolgot. Na de hát ez úgy önmagában, hogy lesz személyessé? Hát úgy, hogy azt mondja, hogy gyere ide hozzám közel. Juss velem személyes kapcsolatba. Beszéld meg velem a te dolgaidat. És akkor majd elmondom neked, hogy vonatkozik ez erre át. Legyél velem úgy személyes kapcsolatban, hogy beszéljük meg mi ketten, hogy neked ezt hogy kell megélned. Mondok egy másik példát. Valaha egy lelkész kiállt egy konferenciára, és megtérése és újjászületése után, és azt mondta, hogy egy bizonyos újság olvasása halálos bűn. És a többi lelkész oda ment hozzá utána, és elmondta, hogy hát ne haragudj, de azért ez egy picit talán túlzás volt tőled, hogy azt mondtad, hogy az újságot, aki olvassa, az halálos bűnbe esik. És talán elmondta ez a lelkész, hogy ő úgy olvassa ezt az újságot, hogy minden egyes pontját, az első betűtől az utolsóig, minden nap, minden reggel megvette, elolvasta addig Biblia, hogy semmi az nem jót, amíg ezt a dolgot el nem olvasta. És kívülről fújta az egész újságnak a tartalmát. Amiről az az újság szólt, az mind teljesen tökéletesen tájékozott volt, hogy vidéken a 23. faluban mi és hogyan történt ebben az ügyben. És az Isten neki azt mondta, hogy ez neked halálos bűn. És ez nagyon igaz is volt, az ő életében az volt, olyan kötöttség, kötözöttség volt, ami nélkül nem tudott mozogni. Amit ha ő nem tett meg, akkor vége volt a világnak. És az Isten azt mondta, hogy ez neked halálos bűn. És utána megértették a lelkésztársak, hogy igen, ez valóban így van, és elmondták neki, hogy de a te életedben igaz ez, ám mások életében nem igaz. Ami a te életedben halálos bűn, az lehet, hogy a másik ember életében egy újságolvasás, közömbös. Így van ez az élet személyes dolgaival kapcsolatban, hogy Isten megmutatja, hogy a te életednek hogyan kell kinézni az ő színe előtt, hogy tökéletes legyen, hogy örömteli legyen, és hogy amikor hirdeted az Isten igéjét, akkor lássák rajtad, hogy igaz, mert ez az ember boldoggá tette. Elhiszem, mert ott a példája az életének, hogy az ő életében megvalósult ez. És az ember akkor el tudja képzelni, hogy ez tényleg így van. Igen. Mert látom az övén, hogy valóság. Személyes kapcsolat. Ami az Isten egészen személyesen megmutatja, hogy neked hogyan kell megélned a te életedben, hogyan kell kimunkálnod az időbeosztásodba, a munkahelyeden, a családodba, szokásaidba, képességeidbe, mindebben, ami nem változott meg, hogyan kell kimunkálnod az ő szeretetet és kegyelmét, és milyen különös, örömteli lesz tőle az életed. Mi öli meg az örömöt, ha az életem nem azt mondja, amit a szám? Mi adja meg az örömöt? Az, ha lehetek a mindennapokban az, ami az üzenetben vagyok. Vagyis Jézus Krisztusnak a szeretete, öröme, teste tölthet az én életembe, de nem csak a lelkembe, meg a számom, hanem a mindennapjaimba. Adja Isten, hogy a mi bizonyságtételünk ne csak a szánkon, hanem az életünkben is olyan legyen, hogy alátámaszza mindazt, amit mondunk az Úrért való küldetésben. Hogy mindaz, amit Istentől napról napra és újra megértesz, megtestesülhessen, testet ölthessen. Pont a mindennapjaidban, amire nem figyel oda sok ember, amit nem érzel úgy, hogy mindenki lát, de egy valaki, a te urad, csendben néz és lát, és elvárja a te hűségedet. Sokkal nehezebb ezen a területen hűséges lenni. De te légy hű, hogy egyszer majd az Isten úgy értékelje az életedet, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, most egy beszéltél róla, most úgy előttünk van az, hogy tényleg van egy különleges átragyogás az ember életében, és valami mindenféleképpen átjön, ami mindennapjainkon keresztül, és odáll a szavunk mellé. Ez, amit nem tudunk előállítani, és ez az, amit nem tudunk letagadni, hogyha éppen rossz illat jön a mi életünkből, és egyáltalán nem támaszza allá, amit mondunk. Szeretnénk, Urunk, hogy olyan emberek legyünk, ahol az élet, a mindennapok igazolják mindazt, amit hívő szívvel mondunk másoknak. Olyan csodálatos lenne, hogyha nem is kéne megszólalni, ha csak bemennénk valahova, megjelennénk valahol, és érzékelhetővé válna, hogy te ott vagy. Urunk, sokszor úgy félreértjük a dolgokat, azt várjuk, hogy te valósíts meg, te változtass meg a körülményeinket, az időbeosztásunkat, azt, hogy hogyan viselkedünk, hogy mire figyelünk oda, és mit tartunk fontosnak. Közben éppen az a lényeg, hogy nekünk kell mindezeket megvalósítani az életünkbe. Urunk, kérünk ad, hogy ébredjünk fel, hogy serkenjünk fel, hogy járjunk világosságban, tudatosságban, hogy megvalósíthassuk az életünkben, amit akarsz. És a sokszor búskomor, sokszor melankolikus, sokszor keserű életünk örömtelivé válhasson. Hogy ahogyan Pál apostol megfutotta a maga pályáját, örömmel mi is megtehessük és betölthessük a mi szolgálatunkat, amit tőled nyertünk. Így kérünk, hogy áld meg a mi életünket. Így kérünk, hogy add, hogy tényleg felserkenjünk és világosságban legyünk, hogy valóban a te dicsőségedre élhessük a földi életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Úr dicsőségére műveljetek. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.